Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországot, a magyar gazdaság térdre esik. Erről beszélt Orbán Viktor Donald Trumpnak, amikor találkoztak Washingtonban, idézte fel a miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban. A kormányfő megerősítette, hogy az amerikai elnök által adott mentesség a külföldi sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem csak egy évre szól, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de több kormányfőnek köszönhetően kikaparták magukat ebből és stabilizálták az országot. 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. A kormány megemeli az idei költségvetési hiánycélt 5%-ra, hogy finanszírozni tudja a gazdasági élénkítő intézkedéseket, mondta a nemzetgazdasági miniszter egy szűkkörű háttérbeszélgetésen, amelyet az Index hírportál ismertetett. A stabilitás megőrzése érdekében két kulcslépésről döntöttek, zárolják az általános tartalékokat, mintegy 192 milliárd forint értékben, és megduplázzák a bankadót, ami további 185 milliárdot hozhat a költségvetésnek, ismertette Nagy Márton. Ezek a lépések együtt csak nem 400 milliárd forintos mozgásteret adnak az államnak, amelyre szükség is van egy ennyire feszes büdzsében, teszik hozzá a cikkben. A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését, közölte a Magyar Bank Szövetség az MT-vel. Újabb jelentős támogatáshoz jutnak a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat vállaló gazdák, közölt az agrárminiszter. Mintegy 58,5 milliárd forint támogatás utalása kezdődött meg, hiszen indulnak az alap, az újraelosztó támogatások, a fiatal gazdák kiegészítő jövedelem támogatása mellett az agrár környezetgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás támogató programok kifizetései, melyek csak nem 37 ezer kérelem alapján jutnak el az érintett gazdálkodókhoz, ismertette Nagy István. A vasárnap történt vasúti balesettel összefüggésben leváltotta a Szlovák Vasúttársaság felső vezetését a szlovák közlekedésügyi miniszter. József Rácz egyúttal ideglenes vezetőket bízott meg feladataik ellátásával. Isztambul ügyészsége több mint 2000, egészen pontosan 2352 év börtönbüntetést kért a város ellenzéki polgármesterére, az idén márciusban letartóztatott Ekrem İmamoğlu-ra, a regnáló török elnök Recep Tayyip Erdoğan korábbi legfőbb ellenfelére. Az ügyészség szerint egy hatalmas korrupciós hálózatot vezetett, amely 10 év alatt 160 milliárd lira kárt okozott a török államnak, többek között ez derül ki a Reuters hírügynökséghez eljutott, több mint 4000 oldalas vádiratból, amely szerint további 401 ember gyanúsítanak az ügyben. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhőzet, kisüthet a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Egy olyan műsor keretén belül beszélgetünk ebben az idősávban, ahol általában keresztény közösségek mutatkoznak be. Olyan közösségek, amelyekben nagyon fontos a hit. Fontos a testvériség, a lojalitás, az egymásra való odafigyelés. Rendhagyó módon most nem kifejezetten egy keresztény közösségről beszélgetünk. Mégis úgy gondolom, hogy ezeknek a fogalmaknak, szavaknak sokkal komolyabb, ez így nehéz, hogy ezt mondom, de mégis úgy gondolom, hogy sokkal komolyabb tartalma van a lojalitásnak, egymás elfogadásának, az empátiának, a bizalomnak és természetesen a hitnek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk stúdiójában a Regionális Egészségügyért Alapítvány kuratóriumának elnökét, Psenyecki Nagy Klárát, szervusz Klári Isten hozott nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem.
Azt mondom ugye, hogy Regionális Egészségügyért Alapítvány, így nem biztos, hogy tudják hallgatóink itt ebben a régióban, hogy miről van szó, de ha úgy mondom, hogy Regea Alapítvány, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sokak számára ismerős, mind Egerben, mind pedig Miskolc környékén. Miről szól a ti alapítványotok?
Ha hivatalosan akarom megfogalmazni, akkor daganattal érintetteknek adunk pszichoszociális támaszt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy olyanoknak, akik megkapták ezt a diagnózist, a családtagjaiknak, tudunk segítséget adni az orvosi kezelések mellett, azt kiegészítve, olyan korszerű terápiákkal és olyan hagyományos régi módszerekkel, amelyeket elismer az orvostudomány is.
És ebből a két mondatból rögtön érthetővé vált a hallgatók számára, hogy miért mondtam, hogy egy olyan közösség tagjával, alapítványának elnökével beszélgetek, ahol nagyon fontos a lojalitás, az empátia, az egymásra való figyelés, és hát a hit szerintem. Hit nélkül létezhet gyógyulás, Klári?
Nem. Azt gondolom nem, és ez jelenti az Istenben vetett hitet is, és jelenti az önmagában való hitet, és jelenti akár az orvosában, a gyógyulás lehetőségében való hitet is. Tehát ez a hit összetett, de azt gondolom, hogy amit az orvostudomány hozzátehet egy gyógyuláshoz, az körülbelül 50%, és ezt meg is teszik, de a másik 50%-ot saját magának, a gyógyulónak kell hozzátenni.
Beszélgetésünknek egy konkrét apropója is van, Kendőzetlenül címmel, mind Egerben, mind pedig Miskolcon november végén lesz egy nagyon szép program, egy jótékonysági est. Miből fog ez állni?
Ebben az estében két művész, egy zongorista és egy grafikus művész fogja megmutatni önmagát. Megmutatni azt, hogy egy ilyen diagnózison, ami fiatalon, csinosan, szépen érintette őket, hogyan lehet ebből kigyógyulni. Hogyan tudnak felállni ebből a nagyon-nagyon lesújtó helyzetből. Ők már a gyógyulásuk útján járnak, és megvalósítják a terveiket, megmutatják a művészetüket, és szeretnének a művészetükkel, és az eddig megszerzett tapasztalataikkal példát, és hitet, reményt adni annak, aki esetleg egy ilyen helyzet előtt áll még.
Én úgy gondolom, hogy így hallgatóink, ha belegondolnak, hogy a közvetlen környezetükben, esetleg családjukon belül van-e érintett daganatos betegséggel, akkor valamennyien találunk olyat a környezetünkben, aki érintett volt, vagy érintett most is. Ha nem mi megyünk ezen keresztül, akkor lehet, hogy fel sem tudjuk fogni, hogy milyen érzés az ott ülni szemben egy orvossal, aki azt mondja, hogy ez a diagnózis, daganatot találtunk, és vagy műtét, vagy kezelések, de mindenképpen szükség van ilyen irányú útra lépni. Kicsit evezhetek személyes ízekre, Klári. Korábban beszélgettünk mi már itt a stúdióban, nem is egy alkalommal. Miből lehet erőt meríteni, és hogyan lehet talpra állni?
Az én történetem tulajdonképpen egybeforr az alapítvány történetével. Én 2009-ben kaptam egy béldaganat diagnózist. Senki a családunkban és senki a környezetünkben nem volt, aki ilyennel érintett lett volna. Én gyakorlatilag nulláról indultam a daganatos betegségekről való tudásban. Nem is értettem, nem is hittem, hogy hogyan is lehetett ez, hogyan is történhetett ez. Nagyon gyorsan túllettem az operáción, a műtéten, és csak amikor szembesültem azzal, hogy ez nincs kész, és nincs lerakva, és tovább kell dolgoznom azon, hogy meggyógyuljak, akkor kezdtem elkeseredni. Két hétig kise szálltam az internetből, hogy mindent megtudjak róla. Aztán elkezdtem gondolkodni azon is, hogy hiszen nekem vannak szakember barátaim, ismerőseim, én az előző életemben jól fogalmazom. Szóval addig, amíg nem volt egy ilyen diagnózisom, addig nagyon sok embernek segítettem. És akkor elkezdtem azon is gondolkodni, hogy jó, akkor most megteszünk mindent, amit lehet, de hogy én is aktív részese akarok lenni ennek a gyógyulásnak. És akkor először írtam a barátnőimnek, megírtam, hogy mi a helyzet, aztán elkezdtem nyomozni, hogy hogyan lehetne még segítséget kapni, ráakadtam a Simonto módszerre. Ez azért érdekes, mert valamikor sokkal-sokkal a diagnózis előtt egyszer a nevelési tanácsadóba egy szülő hozta be nekem fénymásolt formában a Simonton könyvet, mert hogy abban kellett a gyereket segíteni, hogy az apukája lett beteg, és hogy ezt a helyzetet valahogy feldolgozza. És hogy úgy tűnt, hogy ez a olvasmány, ez a Simonton könyv, ez segített az apukának, és ezért megajándékozott engem is a anyuka vele. Jó, hát rendben van, van egy halom fénymásolt papír, ezt én szépen elraktam. Beleolvastam, annyira nem izgatott. De amikor kezdtem nyomozni, hogy hogyan lehet gyógyulni, és ráakadtam erre a címre, akkor lázasan elkezdtem kutatni a könyvespolcomon, és akkor megtaláltam. És akkor még nem lehetett megkapni ezt a könyvet, akkor elolvastam, és úgy gondoltam, hogy ez fog nekem segíteni. Megkerestem Magyarországon azt a szakembert, aki ezzel foglalkozott, megtanultam, és elkezdtem vele dolgozni magammal. Aztán úgy tűnt, hogy a lelkem békéje helyreállt. Persze egy csomó feladatot kaptam, hogy rendezzem a kapcsolataimat, próbáljak meg életmódot változtatni, hogy próbáljak meg mozogni, hogy hagyjam abba a napi nem tudom hány kávét, és a többi, és a többi. Tehát sok-sok feladatot kaptam, de hogy elindított egy úton. És amikor eltelt egy év a diagnózisom után, és már azt gondoltam, hogy na jó, ebből én ki akarok jönni, ez most már így rendben van, akkor jött létre az alapítvány, a REGEA, ez 2010-ben volt, és Fodorni Vince Annával, a klinikai szakpszichológussal, aki egyébként munkatársam és barátnőm volt, elkezdtünk dolgozni, először a Simonton módszert. És amikor befejeződött egy csoport, nagy siker volt, de nem akartak elmenni azok, akik a csoportban voltak és érintettek, hanem ők továbbra is együtt akartak maradni, mert megérezték a gyógyító sorstárs közösségnek az erejét. Szóval ez olyan nagyon fontos, hogy legyen, amikor éppen padlón vagy, valakit fölhívni, legyen lehetőséged arra, hogy akár egy egyszerű kezelést, amiről nem kaptál megfelelő tájékoztatást, de valaki elmesélje, aki már ezt végigélte, hogy ezt hogy kell csinálni. És akkor elkezdődött, hogy csináltunk először csak klubot azoknak, akik már végeztek a Simon Tomban, aztán különböző rendezvényeket, mert hiszen jó volt meghívni orvosokat, jó volt más gyógyító módszereknek az ismerőit, tudóit összeszedni, és ezekkel is megismertetni azokat, akik érdeklődtek iránta. És aztán így jöttek a táborok, jöttek a könyveink, amik azt gondolom, hogy megint fantasztikus, hogy lehet olvasni a két kötetben, Falevelek 1, Falevelek 2 címében, lehet olvasni 80 gyógyulónknak a történetét, és azt is a második kötetben különösen, hogy hogyan dolgozik az alapítvány. Ezekből könyvemutatókat csináltunk országszerte, Szegedtől Ajkáig, mindenfelé, ahova hívtak, elmentünk. Megpróbáljuk elhinteni azt a gondolatot, ami még mindig ellenkezője él a közvéleményben, hogy a daganatos betegségbe bele kell halni. Nem, nem kell belehalni, lehet gyógyítani, nagyon jó eséllyel lehet gyógyítani, különösen akkor, ha időben kiderül ez a diagnózis. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak a betegekhez szóljunk, hanem az egészségesekhez is, ezért aztán vannak különböző egészségnapok, ahol megjelenünk. Igazándiból ennek a rendezvénynek is, amit most szeretnénk népszerűsíteni, egyik célja azon túl, hogy bemutatjuk a két hölgyet, ahogy gyógyult, hogy népszerűsítsük azt, hogy a daganatos betegség mára már egy olyan betegség, ami gyógyítható.
Csak az a fontos, hogy időben történjen csak a felismerés.
Egyrészt, hogy időben történjen a felismerés.
Ha jól értelek, akkor egy teljes életmódváltásra is szükség van ahhoz, hogy az ember akár meg tudjon gyógyulni, de itt beszéltél prevencióról is, mint figyelemfelhívásról, hogy mennyire fontos az egészséges életmód, a sport, a stresszmentes mindennapok. Kérdés az, hogy az ember el tudja-e azt hinni, hogy fel lehet állni egy ilyen diagnózis után, és hogy hajlandó-e tenni azért, hogy abból a megszokott keretrendszerből, amiben éli a mindennapjait, nagyon sokszor rohanással, csupa-csupa olyan élethelyzet adódik, ami tele van stresszel. Fontos a sport, mi az, ami fontos még?
Fontos a táplálkozás, fontosak az egészséges kapcsolatok, fontos a hit, amiről beszéltünk. Fontos az, hogy van remény, és ez azért fontos, mert hogy a legtöbb daganatos betegséget, ha nem is lehet teljesen meggyógyítani, de lehet olyan helyzetbe hozni a gyógyulót, hogy minőségi életet tudjon élni a betegségével együtt. És ez nagyon fontos, mert ha ő, neki vannak céljai, ha ő meg tudja valósítani az álmait, ha ő sikerélményt kap, akár csak egy kis kézműves foglalkozáson is, ha ő egészségesen gondolkodó emberek körében van, akkor van esély arra, hogy ki tud jönni testileg is és lelkileg is ebből a betegségből. Ha viszont otthon van egyedül, és szomorkodik, és kétségbe esik, akkor arra van esély, hogy belekerül egy depressziós csapdába, és nehezen fog tudni kijönni belőle. Nem a daganatos betegség diagnózisának a súlyossága határozza meg azt, hogy ő mennyire lesz életképes, mennyire lesz túlélő, hanem az, hogy hogyan áll hozzá az ő betegségéhez. Vannak olyan túlélőink, szép számmal, akik kaptak 2-3 hónapot a diagnózis szerint, és már most 10-15 éves túlélők. Tehát mondhatjuk, hogy ez csoda, mondhatunk róla bármit, de hogy ebben annak az embernek a szándéka, az akarata, a hite benne van, az egészen biztos.
Sok felé kalandoznak a gondolataim. Néhány perccel ezelőtt nagyot nevettünk azon, amikor azt mondtad, hogy az előző életedben. Ugyanakkor nagyon is helyén valónak érzem ezt a mondatot. Ebben a beszélgetésben különösen, hogy ez egyfajta újjászületés is, amikor az ember elhatározza azt, hogy már pedig én ebből közösség erejével, meg a saját erőmmel, a Jóisten segítségével, de én megpróbálok talpra állni. Valóban egy új élet kezdődik itt.
Ez pontosan így van, és ezért alapítottunk egy minőségi életdíjat, ami azt jelenti, hogy mindenkinek megvan az az időpont, amikor ez az elhatározása megszületett. Nekem csodálatos együttállás van, hiszen a valódi születésnapom egyben esik ezzel a nappal, amikor én úgy gondoltam, hogy na most én megálltam a helyemet, na most én megszülettem, és ez most november 18-ára fog esni ismét, és már most a 16 éves jelvényt fogom magamra föltenni, de vannak olyan gyógyulóink, akik 31 évesek, 26 évesek, 20 évesek, 10 évesek, 3 évesek, tehát, hogy mindenki megkaphatja ezt a jelvényt, amit egyébként viselhet. Azt gondolom, hogy hatalmas motiváció ereje van.
Ha már megemlítettél közösségeket, a csoportnak az erejét, önsegítő csoportok, ahol nyilván szükség van szakember jelenlétére, hogy akár a Simonton módszert, akár egyéb módszereket tudjon megmutatni, bemutatni, amelyek segíthetik a gyógyulást. Egy óriási dolog, azt mondom, hogy a COVID-nak nyilván nagyon sokan a hátrányát látjuk, de van előnye is, hiszen addig csak Egerben és Miskolcon volt elérhető a Rege alapítvány a csoportjain keresztül, ez azonban az online tér kinyílása lehetővé tette azt, hogy szerte az országból, és ha jól tudom, akkor határainkon túlról is megtalálnak titeket. Hogyan működik most online formában?
Többféle módon. Online formában vannak Simonton csoportjaink is, most éppen 2 telt meg, indulni fog még az ősszel. Vannak Simonton klubok, ez azoknak számára nyitott, akik elvégeztek egy Simonton csoportot, de szeretnének még együtt maradni. Itt megerősítik azokat a módszereket, technikákat, amit a Simonton kínál. És aztán vannak olyan online csoportjaink is, amelyek csak egyszerűen a barátság a szabadidő eltöltésében segít. Ilyen a filmklubunk, és ilyen a tejázós klubunk, ezt így hívjuk, ahol mindenféle a tagokat érdeklő dolgokról beszélgetünk. Beszélgetünk zenéről, a zene gyógyító hatásáról, beszélgetünk állatokról, az állatok gyógyító hatásáról, és sok-sok minden érdekes dologról, ami felmerül, és hát ezek esti időpontban elérhető módon bárki számára rendelkezésre áll, tehát önöket is várunk, akik egyszerűen csak szeretnének ismerkedni ezekkel a közösségekkel.
Ezek nyitott csoportok?
Ezek nyitott csoportok, tehát a utóbbi 2. És hát természetesen a Simontonra is, és a Simonton klubra is bárki, aki jelentkezik.
Azt szeretettel várjátok. Megemlítetted néhány perccel ezelőtt, hogy Falevelek 1 és Falevelek 2 címmel 80 gyógyulás történetet szedtetek egy gyönyörű kötetbe, amit én is olvastam, és megrendítő volt számomra ezeket a tanúságtételeket olvasni. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy leírva lássa az ember ezeket a történeteket, fontos az, hogy megtalálja a megfelelő sorstárs csoportot, megtalálja a szakembereket, akik tudják támogatni, de ha már sorstárs közösség, akkor az is nagyon-nagyon fontos, hogy érintettekkel tudjon beszélgetni, vagy hallja az érintetteket személyesen tanúságot tenni arról, ami számukra a legnehezebb volt, mert ezáltal is kaphat erőt, megerősítést, hogy létezik gyógyulás. Egy ilyen lehetőséget kínálunk beszélgetésünk apropójaként november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz Kendőzetlenül címmel egy jótékonysági est, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Hol lesz ez a két program, és kik lesznek a fellépői?
Nagyon-nagyon szép helyszínünk van. Egerben az Eszterházy Károly Egyetem kápolnájában lesz a hangverseny és a kiállítás. Miskolcon pedig a Főkönyvtárban, II. Rákóczi Ferenc könyvtárban lesz ez a hangverseny és a kiállítás. Az előadóink pedig Kisvirág zongoraművész és Tóth Viktória grafikus művész tervező.
Kendőzetlenül. Ha valaki kap egy diagnózist, kívülállóként úgy képzelem ezt el, hogy lehet, hogy a közvetlen környezete, a családja, a barátai onnétól kezdve nagyon-nagyon erőteljesen fókuszálnak a betegségre. Mennyire maradhat meg az ő identitása, és mennyire válik a környezete számára a beteggé? Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy túl tudunk-e nézni a betegségen.
Azért nagyon fontos dolog, mert veszélyes csapda lehet. Ha én bele temetkezem abba, hogy beteg vagyok, netán halálos beteg, miközben csak krónikus beteg vagyok, amivel lehet mit kezdeni, amivel tud az orvostudomány mit kezdeni, de ha én mégis úgy gondolkodom magamról, hogy beteg vagyok, hogy extra sok figyelmet kívánok, hogy törődést és kíméletet és minden egyebet, akkor nagyon könnyen bele lehet csúszni abba, hogy ezt veszi a környezetem. Ha gondoskodó, akkor nyilván nagyon fognak gyógyítani, és ez nem jó, mert nem tudom megtenni azokat a dolgokat, amire pedig képes lennék. Ha viszont az agyára megyek a környezetnek, bocsánat a kifejezésért, de végül is ez is előfordulhat, akkor meg romlik a kapcsolatom. Akkor sem figyelnek rám, amikor pedig tényleg szükségem lenne. Szóval igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megfelelő legyen az a társas kapcsolat, a családi kapcsolat is, meg a baráti kapcsolataim is nagyon rendben legyenek, mert hogy szükségem van arra, hogy támogassanak. Nem azért, mert elesett vagyok, nem azért, mert halálrítélt vagyok, hanem azért, mert sajnos ez egy olyan betegség, aminek hullámvölgyei és hullámhegyei vannak. Vannak olyan pontok, amikor nagyon nehéz, és akkor nagyszerű dolog, ha valaki fogja a kezemet. Nagyszerű dolog, ha valakit fölhívhatok és beszélhetek vele. Nagyszerű dolog, ha valaki hitet önt belém, mikor én már azt elveszteni látom. Pont az, amire szüksége van egy gyógyulni akarónak, hogy kapjon figyelmet, tiszteletet, szeretetet, gondoskodást. De amikor már képes lenne valamit megcsinálni, akkor engedjük meg, hogy megtegye, hiszen szüksége van arra a sikerélményre is, hogy én nem egy elanyátlanodott beteg vagyok, hanem olyan valaki, aki ember, és képes vagyok bizonyos dolgokat megtenni, képes vagyok bizonyos erőfeszítéseket megtenni. Ez a sikerélmény nagyon kell, hogy kísérje végig a gyógyulást.
Kendőzetlenül a címe ennek a jótékonysági esnek. Mennyire tabu ma véleményed szerint a daganatos betegség?
Még mindig sokkal inkább tabu, mint ahogy kellene. Egyrészt félnek. Van még olyan elképzelés is, hogy a daganatos betegség fertőző, pedig egyáltalán nem. Van ugye ez a félelem. Félelem a diagnózistól, a kezelésektől, hogy bizonytalan vagyok, hogy vajon eredményes lesz ez a gyógyulás, és ráadásul, hogy kialakul-e egy áttét. Szóval ezek olyan félelmek, amelyek kell, bizony dolgozni kell, és támogatni kellene, támogatni szakmai tudással is, és támogatni emberséggel is. Nagyon nehéz például azt felvállalni, hogy én egy megváltozott testű ember vagyok, mert hogy sokszor a kezelések előhozzák azt, hogy vagy el kell veszítenem a hajamat, vagy olyan sebek keletkeznek a testemen, ami csúnya. Nem gondolom, hogy elveszthetem a nőiességemet, vagy legalábbis azt a hitet, vagy a férfiasságomat is, vagy legalábbis azt a hitet, hogy ezzel még lehet mit kezdeni. Ezek nehéz kérdések, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az a tevékenysége is az alapítványnak, hogy megpróbáljuk visszavezetni az egészségesek táborába azokat az embereket, akik vissza akarnak állni az egészségesek táborába, és pont erre például ez a kendőzetlenül rendezvény, hogy elindulunk a gödörből, a mélypontból, és reményeink szerint most egy csodálatos, két csodálatos produkciót fognak az érdeklődők megismerkedni, meghallgatni.
Mi ott leszünk, várunk mindenkit szeretettel november 20-án Egerbe a Líceum kápolnájába, és november 21-én pedig Miskolcon.
A második Rákóczi Ferenc könyvtárba, az egri rendezvény 16 órakor kezdődik, a miskolci 17 órakor.
Klári, köszönöm szépen neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm az érdeklődést.
Kedves hallgatóink, Psenyecki Nagy Klárával, a Regionális Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettünk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 10. részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
Éjfél tájban Fáni heves dörömbölésre ébredt.
Ki az?
Kérdezte morcosan, és megfordult, hogy tovább aludjék.
Én vagyok!
Válaszolt odakint Hercsula macska.
Azonnal kelj föl, és főz nekem tejbe grízt!
Fáni olyan méregbe gurult, hogy egyszeriben kiment a szeméből az álom.
Tejbe grízt? Éjjel?
És még te mered nekem mondani, hogy folyton evésen jár az eszem? Én legalább csak nappal falatozom.
Akkor miért nyikorog éjszakánként az éléskamra ajtaja?
Kérdezte Hercsula macska élesen.
No, hát az a kis dió, vagy lekvár, vagy ilyesmi, hát az is étel.
És különben is, mindig csendben majszolom, nem verlek fel az álmodból. Hercsula macska elunta a hiába való vitát, erélyesen megzörgette az ajtót.
Kelj fel, és főzzél nekem tejbe grízt!
Fáni dohogva felöltözött, és kiment a konyhába. Hercsula macska görnyetten ült a tűzhely mellett, amelyben még hunyorgott néhány parázs. Hálósipkája a szemére csúszott. Fáni felszította a tüzet, tejet öntött egy lábosba, és megkérdezte.
Tulajdonképpen miért kell neked éjfélkor tejbe grisztened? Nem tudok elaludni. Úgy látszik, mélyen felizgattak a délutáni események. Álmatlanul hánykolódom már órák óta az ágyban. De ha a forró tejbegrízt kanalanként megeszem, elálmosodom és aludni fogok, mint a bunda.
Fáni kezében megállt a főzőkanál.
Mégiscsak az a mérgezett egérfül árthatott meg neked?
Mondta elgondolkozva. Hercsula macska meghökkent.
Azt hiszed?
Azt bizony. Még jó, hogy csak az egyik fülét haraptad le. Ha a másikat is megetted volna, talán már nem is élnél.
Ne mondj ilyeneket!
Jajdult fel Hercsula macska. Még a gríztől is elvetted a kedvemet. Fáni ráripakodott.
Ha már kiráncigáltál éjfélkor az ágyból, hogy megfőzzem, most edd is meg! Csak a felét,
nyávogott Hercsula macska.
A többit megeheted.
Fáni meg is ette. Csak úgy a lábosból, hogy kevesebb mosogatni valója legyen. Furfangos szigetre megérkezett a tavasz. Madárcsicsergés verte fel a zöldellő ligeteket. Tyúkanyó kis csirkéi vidáman futkostak a napsütésben. Vadmacskáné kiporolta a téli bundákat, Lompos Lajos pedig eltüzelte a térről maradt mogyoróhéjat. A tücskök esténként hangversenyt rendeztek a rokkant szöcskék javára. Hetente egyszer bál is volt a vadgesztenyefákkal körülvett nagy tisztáson. Fáni szeretett volna bálba menni, de restelte magára hagyni Hercsula macskát, aki szegény, nagyon beteg volt. Mióta megette a mérgezett egérfület, nem tudott aludni többé. Álmatlanul virrasztott át minden éjszakát. Ő, aki legszívesebben a kályha melletti nagy karosszékben szundikált, most hiába várta, hogy álom jöjjön a szemére. Hasztalan kogyfasztott neki Bagoly doktor mindenféle altatót és idegcsillapítót, nem használt semmi. Nem csoda, ha valósággal búskomorságba esett. 7 számra nem mozdult ki hazúrról, csak üldögélt a kandalló előtt, mert mióta nem tudott aludni, mindig fázott. Elerőtlenedett, és úgy lefogyott, hogy a szél zörgette csontjait. Fáni mindenben a kedvét kereste, lábujjhegyen járt a házban, finomabbnál finomabb ételeket hozott az asztalra, de Hercsula macskát semmi sem derítette fel. Egy napon így szólt Fánihoz.
Miért nem jársz el a ligeti bálokra? Megunhattad egész nap csak az én nyögdécselésemet hallgatni. Eredj magad fajta jókedvű népek közé.
Fáni megbotránkozva felelt.
No, majd szép híremet költeni az a vadmacskáné, ha bálokba járnék mulatni, mikor beteg van a háznál.
De nem csak vadmacskáné miatt maradok melletted, hanem azért is, mert mikor ide fújt a téli szél a szigetre, te befogadtál, szállást adtál nekem, jó voltál hozzám. Igazán nem tudnék gondtalanul táncolni, mulatni, míg te itthon sorvadozol, hanem tudod mit? Elmegyek a jószagú füvek rétjére, szedek varázsfüvet, és én magam főzök neked álomitalt.
Még megmérgezel,
aggodalmaskodott Hercsula macska. Fánit azonban nem lehetett visszatartani. Karjára födeles kosárkát fűzött, és elment a jószagú füvek rétjére, ahol Vasorú bábával találkozott. Vasorú bába egy kidőlt fatörzsön ült, és fűszálakat rágcsált. Körülötte 7 kis pelyhes kacsa totyogott a fűben. Fáni barátságosan megszólította. Milyen szép nagyok már a kacsáid! Vasorú bába vihogva válaszolt.
Áthoztam őket ide a szigetre, hadd csipegessék a zöldet. Hát te mit keresel itt a réten?
Fáni felsóhajtott. Gyógyfüveket. Álomitalt szeretnék főzni Hercsula macskának. Ő ugyanis.
Tudom, tudom, vágott közbe Vasorú bába. Hallottam, milyen beteg szegény.
Elhallgatott, és egy kötőtűvel ütögetni kezdte ércesen kongó orrát. Fanny meg is dicsérte. Szépen kong az orrod.
Hát, még ha részből lenne, nem pedig csak a vasból. Ám bár így is ki tudok verni rajta néhány szép dalt. No, de ez most nem fontos. Ide figyelj, Fánika, én tudom, mitől gyógyulna meg Hercsula macska.
Fáni abba hagyta a füvek tépegetését, és tágra nyílt szemmel bámult a banyára. Kérlek, mondd meg, mitől gyógyulna meg?
Nézd ezt a 7 kis kacsát, mutatott Vasorú bába a pelyhes jószágokra. Ezeknek, kedvesem, bűbájos májuk van, ha megnőnek, le kell őket vágni, májukból pedig finom pástétomot sütni. Ha Hercsula macska abból a pástétomból egy kicsit is eszik, elmúlik az álmatlansága.
Fáni izgatottan kiáltott. Add el nekem a kacsákat, minden árat megadok értük, legalábbis úgy gondolom, Hercsula macska nem bánja, ha... Vasorú bába a vállát vonogatta.
Nem is tudom, mit kérjek, értük. Nincs véletlenül valami kis tükröd, amit a zsebemben hordhatnék. Tudod, néha úgy befutja az orromat a rozsda. Észre sem veszem, mások meg csak összenevetnek a hátam mögött.
Milyen szerencse, ujjongott Fáni, épp van egy kis tükröm. Lompos Lajostól kapta, mikor megette a mogyoró tortát. Igaz, keresztben megrepet, és nagyon fura arcot mutat, de a rozsdát az orrodon azért jól megláthatod benne.
Ó, nekem ez is megteszi, mondta Vasorú bába. Nem vagyok hiú, csak szeretem, ha a külsőm rendes.
Sietve szatyrába rejtette a tükröt, és elköszönt Fánitól, aki jókedvűen énekelve hazaterelte a kacsákat a Hercsula házba. A nagy hápogás kicsalta Hercsula macskát a tornácra. Mikor meghallotta, milyen pompás üzletet kötött Fáni Vasorú bábával, örvendezve csapta össze a kezét.
Nagyon örülök, hogy így történt, bevallom, sokkal szívesebben eszem kacsamájat, mint hogy igyak abból a gyanús varázsitalból, amit nekem kotyvasztasz.
Fáni nem sértődött meg, különösen mikor látta, milyen örömmel sürög-forog Hercsula macska a kacsák körül, hanem a kincset érő jószágok megdöbbentően viselkedtek. Betotyogtak a konyhába, körülülték az asztalt, és harsányan hápogták.
Háp-háp, vörös bor, jutúró, frissen sült pogácsa, ezt adj nekünk, Fáni, mindig vacsorára, háp-háp!
Fáni elképedésében szólni sem tudott. Hercsula macska nyomban figyelmeztette.
Fáni, ne felejtsd el, hogy számomra a legdrágább kincs ez a 7 kacsa. Minden kívánságukat teljesítened kell. Különben is elég olcsó jutottunk hozzájuk, ne sajnáljuk tőlük az ennivalót.
Mit tehetett szegény Fáni egyebet?
dúlva-fulva sütött 3 tepsi pogácsát. A kormos tepsiket az asztalra dobta. Itt van, egyétek! A kacsák sokat mondóan egymásra néztek, mintha csak azt akarták volna mondani, hogy ez sem tudja ám, mi a finom viselkedés, a jó modor. Azután hangosan hápogták.
Háp-háp, talán megterítenéd az asztalt? Háp-háp-háp, ne felejtsd a fogmájót és a papírszalvétát!
Még mit nem? Zsimbelt Fáni. Hercsula macska rászólt. Siess a terítéssel, hadd egyenek, attól nőnek, attól hízik a májuk, az a drága májuk. Fáni megterített. Az egyik kacsa fejcsóválva így szólt.
Háp-háp, de kedvesem, ezen az abroszon 2 kávéfolt van. Háp-háp-háp, tisztát kérünk!
Fáni ajkába harapott, és tiszta abroszt adott a kényes kacsáknak. Azok mindent megettek, megittak, azután elmentek a folyóra úszkálni. Ez így ment nap, mint nap. Fáni már a haját tépte, Hercsula macska nem győzte csitítani.
Igaz, sokat esznek, mondogatta. Ezzel szemben mibe kerültek? Egy repett tükörbe, bezzeg a piacon megkérik a kacsa árát.
A kacsák egyébként szépen gyarapodtak a jókoszton. Hamar kitollasodtak, nőttek, mint a gomba. Egy napon Fáni éppen parazsat rakott a vasalóba, mikor Hercsula macska bejött hozzá, és vidáman mondta.
Hallod-e, Fáni? 3 hete, hogy a kacsák a házba jöttek. Apró pelyhes jószágok voltak, most meg már akkorák, hogy nézni is gyönyörűség őket. Holnap pirkadatkor kelj fel, és vágd le mindet. Délben megeszem a májukból sütött pastétumot, és este már aludni fogok, mint a tej.
Jókedvűen leemelt a konyhaszekrény tetejéről egy szakácskönyvet, és lapozgatni kezdett benne. Fáni már javában vasalt, mikor Hercsula macska feltekintett a szakácskönyvből, és gondterhelten kérdezte.
Ettél te már szarvas gombát?
Fáni gondolatban felidézte mindazokat az étkeket, amelyeket egér és boszorkány korában módjában állt ennie. Volt közöttük penészes bőrdarabka és pecsétviasz, lépesméz meg birsalmasajt, de szarvasgombára nem emlékezett. Ezt meg is mondta a kandúrnak.
Én sem ettem még soha, mondta Hercsula macska, és attól tartok, hogy a mi szigetünkön nem is terem. Ez pedig baj, mert itt minden recept úgy kezdődik, hogy végy egy szép nagy szarvasgombát.
Fáni meglóbálta a vasalót, és olyasfélét mondott, hogy erről ráérnek akkor gondolkozni, ha már levágták a kacsákat.
Igen, de mikor én olyan izgatott vagyok, sóhajtott Hercsula macska, fogalmat sincs róla, mit jelent számomra ez a pástétom.
Hát, ha olyan nagyon sokat jelent, jobb lenne, ha utána néznél a kacsáknak, el ne ússzanak, tanácsolta Fáni. Hercsula macska megnyugtatta.
Nem úsznak azok el, ne félj! Bolondok lennének itt hagyni egy ilyen házat, ahol vörösborral meg leveles pogácsával nevelik őket.
Fáni éppen felelni akart, mikor megkoccant az ablaküveg. Osoni, a zöld hátú gyík állt odakint, és annyira lihegett, hogy alig tudott szóhoz jutni.
A kacsáitok elúsztak!
Hercsula macska felhördült, és egy zsámolyra rogyott. Fáni megkövülten állt a vasalódeszka előtt, és a tüzes vasalót rajta felejtette Hercsula macska narancssárga köntösén. Percekbe telt, míg ki tudott nyögni egy kérdést.
Hogy történt? Lent csütkéreztem a parton, a homokban, mesélte Osoni. Fészemmel a kacsákat néztem, milyen vidáman lubickolnak. Egyszer csak egy csónakot pillantottam meg, amint lefelé úszott a folyón. Vasorrubába ült benne, olyan kalap volt a fején, mint egy fél dinnyehéj, mikor odaért, elkezdett kiabálni azon az ijesztő hangján, hogy li-li-li-li-li, kis kacsáim, ide hamar, a ti gazdasszonykátokhoz. Erre a kacsák hanyat homlok odaúztak hozzá, ő meg egyenként beemelgette őket a csónakba. Mire felúcsúttam a meglepetéstől, a csónak már el is tűnt a kanyarban. Hercsula macska behuny szemmel ült a zsámolyon. Fejét tapogatta, borzasztó betegnek látszott. Fáni lassan visszanyerte lélek jelenlétét, megkérdezte Osonitól, milyen kalapot látott vasorrubába fején.
Mondtam már, mint egy fél dinnyei, olyan volt. Tetején piros szallagcsokor libegett. No, de én már megyek is.
És a zöld hátú gyík mesztelenül eltűnt a fű között. Fáni öklével a vasalódeszkára csapott és felkiáltott.
Micsoda alávaló teremtés! Kicsalta tőlem azt a jó kis tükröt, most meg visszalopta a kacsákat. Az vigasztal csak, hogy mikor ott ült a fatönkön, és fűszálakat rágcsált, nem mondtam meg neki, milyen csúnya szájbetegséget lehet a fűrágástól kapni. Gonosz, gonosz banya! Kicsalta tőlem a tükröt!
Hercsula macska felnyögött.
Bánom is én a te repett tükrödet, te a kocsák, Fáni a kocsák, oda máj pástétom, amitől meggyógyulhattam volna. Sosem fogok én már meggyógyulni. Meglásd, Fáni, előbb-utóbb belepusztulok ebbe az álmatlanságba.
Fánit annyira meghatott a Hercsula macska szomorú sorsa, hogy szobájába vonult pityeregni. Akkor jött csak elő, mikor a kandúr égtelen nyávogással hírül adta neki, hogy a vasaló, amit izgalmában lecsapott, kiégette a narancsszínű köntös elejét.
Ma Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 10. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal elkezdtük az ige liturgiáról szóló elmélkedést, most ezt folytatjuk. Az ige liturgia szerkezete ezt a címet viseli Tarjányi Zoltán professzor úr Mise Kalauz című könyve az erről szóló részről. Azt hangsúlyozza a professzor, a keresztény vallásunk gyökerénél az ószövetségi zsidó hitben minden egyes vallási összejövetelnél kihagyhatatlan szerepe van a tanításnak. Az evangéliumokban olvassuk azt a történetet, amikor Jézus olvasásra jelentkezik szombaton a názáreti zsinagógában, és Izaiás könyvét adják oda, hogy felolvassa és magyarázza. Vagyis az új szövetség maga is tanúságot tesz arról, hogy az ószövetségi ige liturgiában, ha szabad ilyet mondani, bocsánat, a Szentírásnak nagy szerepe van. Így a kereszténység is kezdettől fogva magától értetődőnek tartotta azt, hogy az eukarisztikus lakomán is helye legyen az isteni üzenetnek. Többről van itt szó, hangsúlyozza a professzor úr, mint hogy ilyen-olyan részleteket föl kell olvasni a Bibliából. Az ősegyházig visszamenve igazolni lehet, hogy Krisztust, mint a megtestesült második isteni szemét, azaz Isten igéjét jelenítették meg a Szent Mise tanító részében. Azt a Krisztust, aki a színeváltozás jelenetében az ószövetségi időszak két összefoglaló alakja, Mózes és Illés igazolja, hogy ami ő előtte volt, az mind őre irányul. A színeváltozás története Máté evangéliumának 17. fejezetének 3. verse is a többiek. Ő a beteljesítő, ő a teljesség. Azt a Krisztust jelenítjük meg, aki tökéletesen kinyilatkoztatta a láthatatlan Isten belső létgazdagságát és mienségét, valamint az emberrel kapcsolatos tervét. Emlékszünk arra a történetre, amikor Fülöpnek Jézus azt mondja, aki engem lát, látja az atyát. De azok a Jézusi gondolatok is, amelyek arról szólnak, hogy nem a saját akaratát, hanem az atya akaratát akarja teljesíteni, mind-mind arról szólnak, hogy Jézus kinyilatkoztatja, megmutatja az Istent az embereknek. A tanítványokról pedig ezt mondja Jézus, barátaimnak mondalak titeket, hiszen minden tudtotokra adtam, amit atyámtól hallottam. János evangéliumának 15. fejezetének 15. verse. Azt a Krisztust jelenítjük meg az ige liturgiában, aki hatalommal tanított. Máté evangéliumának 7. fejezetének 29. verse. Ebben pedig arra utal a szerző, hogy amikor Jézus tanít, azt mondják róla, másként teszi ezt, mint az írástudók. Hatalommal, erővel tanít. Ez a Krisztus Isten üzenete, igéje. Tökéletesen rábízta magát a Szentlélek által megerősített apostoli igehirdetésre. Fordítsuk egy kicsit talán egyszerűbben. Rábízza a tanítást az apostolokra, mégpedig így hatalmazza föl őket, aki titeket hallgat, engem hallgat. Lukács evangéliumának 10. fejezetének 16. verse. Vagyis Jézus azt akarja, hogy az ő tanítását az apostoli igehirdetés folytassa, erősítse, tudatosítsa az emberekben. Így folytatja a könyvünk. Így ugyanaz a struktúrája az újszövetségi szentírásnak, mint az ószövetségnek. Tudniillik, Isten a sugalmazásával az igazságot, a tévedés mentességet garantálja, a Biblia emberi szerzője pedig beleviszi művébe saját műveltségét, szóhasználatát és szerkesztését. Magyarul az ószövetségi Bibliának, de a Krisztus tanítását írásba foglaló evangélisták és egyéb iratok szerzői ugyanúgy adnak az isteni logikának a mentéjén írják le Krisztus tanítását, üzenetét, mint az Ószövetség. Isten a sugalmazó, és az ember a megfogalmazója ennek az isteni sugalmazásnak. Így folytatja a könyvünk, az egész ószövetségi korszak a beteljesítőre, Krisztusra irányult, Krisztust pedig az újszövetségi iratok, jelesül az evangéliumok valóságosan megjelenítik. Ezért a Szentmisében mind a két szövetség írásai fontosak, mert Isten szemével akarunk rátekinteni az üdvrendre, a történelemre, hogy saját szerepünket ebben a tágas koordinátarendszerben fedezzük föl. a Biblia bármely egységének Krisztus ad értelmet, s ezt minél inkább fölmérjük, annál inkább élő és hatékony az életünkben Isten szava, Isten igéje, Jézus Krisztus. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten a Szentírással nem márványba véste nevét, hanem az emberi nyelv élő fájába. Tehát az ige liturgiában a Krisztusra irányuló Szentírás és az evangéliumban megjelenő Krisztus lép elénk, tanít, megvilágosít minket, az igazsággal táplálja lelkünket. Ezután rátér a professzor úr arra, hogy milyen bibliai szakaszokat olvastak föl a misén, megjegyzi, hogy ennek érdekes története van. Az első századokban az apostol utódoknak, a püspöknek joga volt kijelölni a felolvasandó részleteket. Majd 313 után, amikor az egyház fölszabadul, elismert vallás lesz az üldözések után, gyorsan kialakulnak az ünnepek és az ünnepkörök. Ezek közül föl lehet sorolni az advent, karácsony, epifánia, ünnepkört, nagybőt, húsvét, pünkösdöt. Ezekhez nyilvánvalóan a megfelelő szentírási részeket, úgynevezett perikópákat válogatták össze. A 6. századtól fogva pedig a nagy liturgikus központok, melyek közül megemlíti a jegyzetünk Rómát, Milánót, Jeruzsálemet és Konstantinápolyt, egységesek voltak abban, hogy vasárnap és az ünnepeken egy ószövetségi és egy új szövetségi részlet után hangzott el az evangéliumi szakasz. A trienti zsinat a liturgikus reformjában 1570-ben a három szentírási részt kettőre csökkentette, majd pedig a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja visszaállította a három bibliai részlet fölolvasását, legalábbis az ünnepnapokon és a vasárnapon. A jelenlegi ige liturgia tehát az alábbi részekből áll a II. Vatikáni zsinat óta. Olvasmány, zsoltár, graduale, szentlecke, Alleluja, evangélium, prédikáció. És ezt a részt lezárja az Isten szavára érkező emberi válasz, a hitvallás és a hívek egyetemes könyörgése. Látható, hogy tudatosan szerkesztett sorozat ez, ahol a középpontban Isten igéjének, Krisztusnak a szavakkal való megjelenítése áll. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk az elkövetkezendő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.